Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát a borostyánút országai poroszkálunk, mondja ezt így kedves tanult kollégám, és Litvániába jutottunk el. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van itt a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Így van, hát Észország, Lettország után Litvánia következik. Litvánia a három balti állam közül a legnagyobb. 2,8 millió lakosa van, és 65 ezer négyzetkilométer, tehát Magyarországnak durván a kétharmada. Ő a legdélebbi ország, északról Lettország, keletről Belorusszia, délnyugatról Lengyelország, és nyugatról Oroszország a kaliningrádi, hát ilyen enklávén keresztül, illetve a balti tenger határos. Uh-huh. Most gyakorlatilag ez a helyzet, ez a déli helyzete sok minden eltérésnek is az oka. Ők történelmileg, hogyha röviden végigfutunk a történelme, ugye Borostyánút, ők is a borostyán kereskedelemben részt vettek, de ők gyakorlatilag egy különálló királysággal rendelkeztek már a 13. századtól, ami aztán egészen egy nagy fejedelemség lett a 16. századig, aztán Lengyel-Litván közös országlás is volt majdnem a 18. század végéig, és onnan jött az a fajta fajta mozgás, amit a többi országnál is láttunk, aminek a csúcsa a második világháború volt, ahol először a németek, majd aztán utána az oroszok foglalták el, és így aztán 1944-től 90-ig gyakorlatilag orosz felügyelet alatt, vagy orosz felhatóság alatt voltak, ugye a Szovjetunió részében volt ez az ország, és 1990-ben a Szovjetunió felbomlásával vált függetlenné, 2004-ben lépett be az EU-ba, és 2015-től már van eurójuk. Tehát ez az ő rövid történelmük. Most földrajzilag sok különbség nincsen, de a gyakorlatban viszont nem csak méretem, egyéb nagy különbségek vannak, ami talán az ország gazdasági helyzetét jobban jellemzi, és az erőforrásait, az az, hogy ez az első olyan balti állam, amelyik energiafüggetlen Oroszországtól, tehát ők tökéletesen leváltak Oroszországról. Egy hatalmas cseppfolyósgáz terminált építettek a balti tenger partján, és ez ma már gyakorlatilag teljes függetlenséget biztosít. Ők sokszor bekerülnek egyébként az orosz kereskedelem és gazdaság kapcsán ugye a hírekben. Vízben Kaliningrád felé tranzitország, és hát emiatt gyakorlatilag nagyon sok a probléma, mert a szankciókat nekik be kell tartani, és szerelvényeket különböző olyan tehát embargókat, tehát olyan ellenőrzéseket, illetve hát ilyen korlátozásokat léptettek hatályba az oroszokkal szemben, ami hát legkevésbé okozott ott örömöt. A Kaliningrád azért érdekes egyébként az oroszoknak, mert egy teljesen speciális övezet, és egy Lengyelország és Litvánia közé beékelődött területről van szó, ami egy volt Königsberg néven létezett, és hát a második világháború óta ez szintén orosz terület, és nem csak katonai szempontból van jelentősége, hanem gazdasági is. Ez egy vámszabad terület, ha így nézzük, és ezért rengeteg olyan gyártás és rengeteg olyan külföldi befektetés érkezett ide, amelyeknek az alapanyag ellátása Oroszországból érkezik. Tehát itt a vonatoknak a megállítása, amit Litvániától elvárt az EU, annak a tényleges megállítása, az a kaliningrádi körzetnek egy nagyon nagy csapás. Kaliningrádot egyébként az oroszok volt időben, még időben ő a saját kis Szingapúrjuknak tekintették, tehát olyan szempontból egy prosperáló terület lenne. A földrajzi előnye annyi, hogy ennek a térségnek, hogy nem fagy be a balti tenger, tehát örökké hajózható. Na most visszatérve Litvániának a gazdasága hasonlóan ez a háttérhez eléggé színes. Nagyon erős a mezőgazdaság, ez a földrajzi adottságú ered, rengeteg
hát, a falkát. A fele az országnak ilyen mezőgazdasági terület, vagy arra művelősre alkalmas terület. De én közben azt néztem, hogy még jó, hogy egyébként viszonylag korán függetlenné váltak az oroszoktól. Az orosz válság, ugye 98-as válság miatt ugye már akkor viszonylag jól álltak, mert ha jól emlékszem, akkor ők voltak azok, akiknél az egyik legnagyobb gazdasági növekedés volt az összes ilyen tagjelölt ország között.
Meg ők ilyen nagyon digitálisak, tehát ők irdatlan erőfeszítéseket tettek azért, hogy digitalizálódjon az ország. Ugye Revolut nem véletlenül ott kapott bankengedélyt, meg nem véletlenül mértek rájuk csapást az oroszok a kibertérben.
Igen, hát ez mind a három a balti országra jellemző, tehát gyakorlatilag ennek a régiónak ez egy sajátossága, de Litvánia egy nagyon erős fordulatot hajtott végre, tehát ma már nem Oroszország a legerősebb külkereskedelmi partnerük, hanem úgy tudom az EU, de az oroszok is még azért 20% alatt jelen vannak. Őnekik ez egy nagyon komoly fordulópont volt. Az oroszok telepítettek ide különböző gépgyártást, vegyipart, ami mai napig működik, tehát és egyébként a PKN Orlen, amelyik a legnagyobb vegyipari, illetve olajipari cégük is, ugyan a privatizáció után a lengyelekhez kerül, de orosz gyökereken nőtt fel. Tehát azért azt kell látni, hogy ilyen szempontból ez az átállás, amiről beszéltek, ez nagyon sikeresen történt meg, de én úgy gondolom, hogy előre menekülés volt nekik, és aminek talán az árulépése az energiafüggetlenség, ami szerintem egy halatlanul nagy dolog, annak ellenére, hogy van egy kis olajuk, tehát megvan palaola is, de összességében az, hogy ők ezt a cseppfolyós gázt azt nem most pont az Egyesült Államokban importálják, de hogy ők ezt fogadni tudják, és teljesen le tudnak válni az orosz ellátáshoz, egy óriási dolog. Egyébként érdekes, hogy a fővárosi Vilnius, az pont egyébként a belorusz határ felé fekszik, tehát nem is a tengeri oldalon van, de ettől függetlenül az ország ilyen szempontból katonailag biztos, hogy nyomás alatt lenne, ha nem lenne meg ez a fajta gazdasági függetlensége. Egyébként a három ország nagyon sok szempontból hasonlít, de mégis eltérő. Tehát itt Litvániánál azt kell tudni, hogy ha átugrunk a litván adórendszerre, hogy nem sok köze van az észt és a lett adórendszerhez, hanem sokkal inkább egy ilyen külön utas, mértékében kedvező, modelljében pedig nem olyan kedvező. Tehát mértékében 15% például a társasági adója, de őnáluk már van társasági adó akkor is, ha nincs osztalékfizetés, még például Litvániánál, tehát Észországnál és Lettországnál ez nincsen. Tehát amikor a három ország verseng, mert ez a három ország elég erősen verseng, akkor gyakorlatilag ők azt mondják, hogy a 15 lehet, hogy jó, de a litván adórendszer a legkedvezőtlenebb. Tehát gyakorlatilag az észtek és a letteknél ez sokkal jobb. Mások egyébként, tehát egy csomó különbség van. Ez a három ország egyébként rendszeresen közé tesz különböző ilyen elemzéseket egymáshoz képest is. Tehát érdekes ez a rivalizálása, hogy ezek az országok így működnek. Most az áfájuk az 21%, ott olyan nagy különbség nincsen, és a személyadó jövedelmük is 20%. Tehát ők is ebben a 20%-osban mozognak, tehát amiről beszéltünk, észleklésletek is 20% a társasági adó, de az csak akkor van, ha osztalékfizetés van, míg a litvánoknál 15, de az osztalékfizetés az ugyanúgy adózik forrásadóval. Tehát ez a litván modell. Ennek ellenére Litvánia egyébként ugyanúgy, mint az egész Baltikum kedvelt befektetői célpont, egyrészt a bérek miatt, a GDP-jük is egyébként nagyon hasonló a magyarhoz, tehát viszonylag jól összemérhető. lehet, hogy talán az euró miatt, de viszonylag ez a terület egy szerintem gazdaságilag egy érdekes terület. Ennek egy része volt a technológia, amit ti is mondtatok, ami szintén részben egy ilyen történelmi adottságuk, illetve nagyon erősen rádolgoztak, és szerintem ez meghozta a gyümölcsét. A kaliningrádi szomszédságuk az szerintem egy masszív probléma. Az oroszoknak egy nagyon-nagyon értékes és nagyon érdekes terület, tehát ez azért Litvániát majd Botond elmondja, egy nagyon erős kontextusban helyezi, tehát a nehéz, ez, ugye többször felmerült az orosz-ukrán háború kapcsán, hogy mi lesz a balti államokkal.
Hát igen, mi a következő lépés, ugye ezt feszegette.
Hát nem gondolom, de ha Kaliningrádot lezárják mondjuk Lengyelország és Litvánia közösen, akkor az biztos, hogy nem fogja javítani a kapcsolatokat. Tehát ez egy komoly gond, mert ott azért az orosz gazdaságnak érzékeny pontjai vannak. És ez a szomszédság azért nyilván Litvániát is befolyásolja. De Litvánia így is, ahogy van, úgy, ahogy mondtátok, nagyon szép gazdasági növekedést tud elmondani, és az adórendszerében ugyan nem olyan kellemes, de ettől függetlenül még mindig egy viszonylag értékes és érdekes színfoltja ennek a három országnak. Tehát ahogy délre jöttünk, ugye úgy változtak, szóval érdekes azt látni, hogy ez a három ország annak ér, hogy mi egységesen kezeljük, mennyire eltérő. Tehát a részteknél beszéltünk arról, hogy ők gyakorlatilag finnek, vagy a finnugor világhoz tartoznak, a lettek és a litvánok azok már egy különbözőek, de Lettország is más. Egyébként, amikor legutoljára beszéltünk Lettországról specifikációban, sajnos elfejtettem mondani, hogy a letteknél ugye a bankrendszer nagyon fejlett, és benne is voltak jó egy orosz pénzmosási botrányba, tehát hogy a három ország között ez a feladatmegosztás teljesen eltérő. De mégis mindegyik meg tudta a saját arcát teremteni, ami szerintem nagyon-nagyon jó ennél a méretnél. De egy biztos, hogy azért ők nem egy könnyű környezetben vannak, és hatalmas erőforrásokkal nem rendelkeznek, tehát a feldolgozóipar, a gyógyszeripar és így tovább, azért ezek a dolgok, biotech cégek, ezek a jellemzői ennek a területnek.
Oké. Köszönjük
no,
szépen,
hát
Zoli,
akkor most jön majd Lettország, vagy Litván mindennapokról, bel- és külpolitikáról. Igen. Okay. Arra rá fogunk kérdezni a Kaliningrádi enklávéra. Köszönjük szépen!
További jó munkát, szervusz! Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk. Célországunk a Borostyánút országai között Litvánia.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Na, a vonal túlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértő, akivel hát Litvániáról beszélünk, a litván mindennapokról, kül- és belpolitikáról, de valami azt súgja, hogy ez gyakran egybe mosódik, mert ha ránézünk a térképre, akkor ott vannak az orosz medve szájában, rögtön két felől is a litvánok, úgyhogy nem egy könnyű helyzetben vannak. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Hát valóban nincsenek könnyű helyzetben Kaliningrád Oroszország között. Lengyelországgal délen, és még ugye a svédekkel is tengeri határuk van, úgyhogy...
Fehér, ugye közvetlenül nem határos csak Oroszországgal, de a Moszkvával hát egészen kitűnő kapcsolatokat ápoló Fehér Oroszországgal, ahonnan ugye elindultak az orosz csapatok Kijev ellen a mostani háborúba, azzal igen. Tehát arra nem számítanak, hogy majd Fehér Oroszország majd valahogy így vagy úgy tiltakozik, ha orosz csapatok esetleg valami csúnyosságot.
Vilnius szempontjából tényleg a Fehér Orosz-Orosz együttműködés az gyakorlatilag hasonló veszélyességi fokot mutat. Ugye nem véletlen, mert ezt az úgynevezett Astravetszi atomerőművet, ami a Fehér Oroszoknak egy Vilniustól alig 100 kilométerre épülő orosz technológiájú atomerőműve, hát ezt gyakorlatilag részben orosz katonai lerakatnak is használják, hiszen meg kell védeni az atomerőművet, és ebben már orosz fegyveresek is közreműködtek, tehát itt ezek valóban egyben mosódnak.
És egy dolgot ne felejtsünk el, ezt a lelkemre kötötték az ismerősem, a Szuvalki folyosót, ami így ugye van, Kaliningrádot van, összeköti Fehér Oroszországgal, és hát ugye a legújabb diplomáciai botrány is pont emiatt robbant ki, mert hogy azt mondták a litvánok, hogy ők komolyan veszik a nemzetközi szankciókat, és nem engedik át az orosz termékeket Kaliningrádba. Erre meg az oroszok ráncolták össze a szemöldöküket, hogy köhög a bolha.
Igen, így van, tehát ugye született egy értelmezése az uniós szankcióknak Vilniusban, és ez azt eredményezte, hogy építőanyagokat és néhány terméket, amit ők a szankciós listáról kiolvasni vélnek, ezeket nem engedik át Kaliningrádba, tehát van, ami átmegy, van, ami nem megy át. Ettől függetlenül már az orosz szóvivő, Putyin szóvivője, illetve többen is a vezetésből jelezték, hogy hát nagyon-nagyon kemény szankciókra számíthatnak, hogyha és válasz lépésekre, hogyha nem fogják hátengedni Kaliningrádba ezeket a szállítmányokat. Majd az Európai Bizottság volt az, aki egyébként azt mondta, hogy rosszul értelmezik az ő európai iránymutatásait, illetve az Európai Tanács által elfogadott szankciókat. Tehát itt egyébként van egy Brüsszel-Vilnius vita is. Ugye ez egy klasszikus diplomáciai megoldás arra a balti államok részéről, hogy egy picit előrébb tolják a vonakodó nyugati szövetségeseket abban, hogy pontosabban hogy is kellene eljárni. Tehát ahol van értelmezési lehetőség, ott ők ezt mindig szigorúbban fogják értelmezni, míg ugye a Berlin-Párizs tengely pedig ezeket mindig igyekszik egy kicsit kevésbé szigorúan értelmezni. Tehát itt ez ennek a legékesebb példája, hogy pontosan hogy is kellene járni ilyen esetben. Úgyhogy itt könnyen lehet, végül most a legutóbbi 24-48 órában abban az irányba fejlődik, hogy speciális átszállítási transferengedélyt kaphatnak ezek a termékek, tehát valószínűleg itt egy picit deeszkalál az uniós vilniuszi gépezet.
Na, és ez jutott nekem eszembe, hogy ezt megkérdezem tőled, hogy egy ennyire a világpolitika gyújtópontjában lévő ennyire kis országnak még van belpolitikája, vagy itt a nyomás miatt mindenki egyetért Litvánián belül mindenben?
Hát, nem, gyönyörű belpolitikája van, tehát ahogy ezt itt végignéztük az előző balti országokban, itt is egyébként egy hárompárti koalíció van. Az államfő, akit közvetlenül választanak, ő egyébként azt, akit végül megvert az elnök választáson 2019-ben a személyt választotta később meg a parlament miniszterelnöknek. Tehát van egy dinamikus belpolitika, viszont hozzá kell tenni, hogy például az egyik legnagyobb véleménykülönbség. Itt, hát mondjuk, hogy a két párttömb, vagy jelenleg az elnök és a miniszterelnök között, az például Kínának a megítélésében, egészen pontosan a Tajvanhoz való viszonyban van.
No csak!
Tehát ilyeneket is lehet találni. Úgyhogy tényleg minél kisebb az ország, és minél inkább vallja be a politikai elit, hogy mennyire függ külső viszonyoktól, ezek nyilván annál kevésbé lesznek elválaszthatóak. Ugye Litvánia arról lett híres itt az elmúlt fél évben, hogy ugye tudjuk, hogy Tajvan, mint az egy Kína politika áldozata, tehát a legtöbb európai ország egy Kínát ismer el, ezért Tajvan nem tajvani nagykövetségeket, hanem tajpei képviseleteket, minden fővárosnak az irodáját. Tehát ez lett a diplomáciai megoldás. Na most ez lett az első európai ország, Vilniusban a képviselet, ahol nem Tajpej, hanem végül Tajvan nevet adtak neki. Tehát itt kizárólag egyetlen egy szóról beszélgetünk, de ez Peking számára, a kínai kommunista párt számára egy olyan szimbolikus lépés, ami miatt brutális szankciókat, nem hivatalos szankciókat, hanem politikailag érezhető szankciókat kezdett el bevetni. Tehát kereskedelmi nyomásgyakorlás, végül még a német cégekre is nyomásgyakorlás, hogy a litvánokkal szemben egy picit visszavegyenek. Tehát egy nagyon komoly politikai hadjárat indult el az egyébként, hát tényleg 60-valahány ezer négyzetkilométeres országgal szemben. Szerencséjük az volt, hogy a kínai kereskedelmi mérlegük nagyon-nagyon picike, tehát pár száz millió dollárról beszélgetünk, és ezt meg is próbálta Tajvan egyensúlyozni. Tehát egy nagyon komoly befektetés ösztönző programot indítottak el, látható nagyságrendben, tehát itt komoly dollár mennyiségek mozdultak meg, még az amerikai Exim Bank is végül beszállt ebbe a csatába, mondván, hogy a Kína ellenes európai országokat ők majd megsegítik, úgyhogy még egy 600 milliós export hitel megállapodást is a washingtoniak oda nyújtottak, tehát egyébként sokszorosát annak, amit aztán kereskedelemben egykor a kínaiakkal megkockáztattak. Úgyhogy tehát egy ilyen vita alakult ki, amiben az elnök azt mondta, hogy azért szerinte ez már túlzás volt, a miniszterelnök pedig ment tovább ezen a vonalon, úgyhogy ilyen veszekedések és viták vannak, de egyébként tényleg hát egy nagyon komoly 2050-ig tartó stratégiája van az országnak, a kormányprogramokat számolják, ha jól emlékszem, most a 18-nál tartanak, és ezekben nagyon különböző, de értelmesen megfogalmazott célok mentén haladnak, amivel hát a politikai elit igyekszik elszámolni. Nem tudom, hogy ez ismerős-e a hallgatóknak. Hát minden esetre Litvániában van egy ilyen egészen szépen kiszámítható program és haladás. Ezekben vannak olyanok, mint a közszolgálatnak a restruktúrációja, a különböző oktatási programok, digitalizációs programok, a tudományos központoknak a innovációja. Tehát lehet azt érezni, amit ti is mondtatok az előző szekcióban, hogy mennyire fókuszálnak a kibertérre, a digitalizációra és arra, hogy a 21. század kihívásaiban az ország tudja nyújtani valamit az állampolgárainak, mert tudják, hogy egyébként a balti térséget elhagyják az emberek. És ennek ugye a másik lába az, amit a szuvalkiszorossal kapcsolatban lehet érezni. Ez magyar hallgatóként szinte nagyon nehéz átéreznünk, de itt tényleg egy 70 kilométeres földnyelvről van szó, amit ha az oroszok egyébként Fehéroroszországon keresztül el tudnak foglalni, akkor a három balti ország szárazföldi összekötetése megszűnik az Európai Unióval és a NATO tagországokkal.
Tehát hát akkor sokan apostrofálják ezt a Szuvalki folyosót a NATO-nak a Achilles sarkának, hiszen így aztán tényleg le lehet, és mind a három balti államot egy viszonylag rövid hadművelettel választani Európáról.
Igen, igen. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon érzékeny terület. Ezzel mindenki mind a két fél tisztában van. Ez már 2016-ban a NATO emelt az itteni létszámokon. Egyébként magában a szorosban nincsen elképesztő nagy állomásosztatás. Itt mondjuk vannak látványos hadgyakorlatok, nem olyan régen egy nagy nyugati lapnak az újságíró tudósítója végigjárta a területet, és nem nagyon látott extra határmozgást, vagy védekezési építkezéseket, védelmi építkezéseket. Tehát nincs arról szó, hogy ez egy elképesztően militarizált szoros lenne, viszont mindenki tisztában van azzal, hogy ha kell, akkor meg kell tudni mozdulni.
Egyébként hát, Kaliningrád miért ilyen fontos az oroszoknak? Mi van ott? A tengeri összeköttetésen kívül ugye nem befagyó balti tengeri kikötő Kaliningrád.
Kaliningrád beceneve ugye az elsüllyedhetetlen repülőgép hordozó anyahajója az oroszoknak. Tehát ez gyakorlatilag egy hipermilitarizált övezet, ahol Iskander rakéták vannak, amikre adott esetben ugye atomrobbanó töltet is szerelhető. Tehát ez egy előre tolt hadállás. Egyben a 90-es években az volt az elképzelés, de hát ezt ugye azt hiszem észrevettük volna, ha sikerül, hogy ez lesz majd az Oroszország Hongkongja Európa közepén. Különböző befektetés ösztönző programok is voltak, hát ezek nem voltak aztán olyan igazán sikeresek. De valóban ez volt a várakozás Moszkva részéről, hogy itt úgy gazdaságilag, mint katonailag sikerül kiépíteni egy balti Hongkongot, speciális gazdasági zónákkal minden másra, de ehhez képest inkább egy ilyen elrettentő eszközé vált, sok ezer katonával és komoly katonai felszereléssel és tengeri eléréssel.
Na de visszatérve Litvániára, ugye ők a bőrükön érezték, már hát nem is csak most, hanem már évtizedekkel korábban, hogy a kiberháború az dúl attól függetlenül, hogy hallgatnak-e a fegyverek, vagy éppen dörögnek. Őket ugye levágták az internetről nemes egyszerűséggel orosz hackerek, nem is tudom, egy pár évvel ezelőtt, most meg hát nyilván most is a gyújtópontjában vannak a kiberháborúnak.
Így van, így van, így van. Tehát most is az ukrán háború frontjainak egyes eseményei az ő kiberterületen történnek, tehát itt is komolyabb támadások vannak litvániai cégekkel szemben. Legutóbb is volt egy nagyobb, több tízezres adatszivárogtatás. Ugye hát ez szinte már a legenyhébb módja, illetve hát az a módja, amiről legalább tudunk, hogy mi történik. Viszont ebben ők is elképesztően felkészültek. Tehát ez azt hiszem a balti államokat megtanította még az Észtország elleni egyik legelső kibertámadás. Hát így már lassan 14 éve, 15 éve, hogy erre fel kell készülni, és erre azért ők is nagyon keményen rágyúrtak. Tehát ezek a képességeik megvannak, de ilyen szempontból ők a NATO-ban azért mondjuk úgy, hogy méretarányukon messze-messze felül hozzák ezeket a mutatókat és ezeket a képességeket. Úgyhogy ebben is látszik az, hogy amikor az ország egyszerűen a térképen egy ilyen helyen van, akkor ők készülnek. Tehát most attól függetlenül egyébként, hogy a szóval kiszorosban mi a helyzet, itt egy olyan hadviselésre készül mindenki, és ugye ez a totális védelem doktrinája, hogy hát ha jönnek is az oroszok, akkor is ezt hogy lehet elképesztően elnyújtani, hogyan lehet a partizán akciókat előre megszervezni, hogyan lehet már most a dezinformációra készíteni a polgárokat, hogy ezt hogyan fogadják, és hát leginkább hogyan ne tegyék magukévá. Tehát itt tényleg egy másik mindset van. Tehát ezt szerintem nehéz így Közép-Európából átérezni, de azért erre gondoljunk, hogy számukra az ukrán háború az egy
ijesztő mondjuk, dolog.
Hogy kevésbé, hát nagyon ijesztő, kevésbé meglepő, és hát egy ilyen ügye megmondtuk típusú attitűd, amit a társadalom így is reagál, tehát a további felkészülés jegyében mennek tovább.
Én feltenném a kedvenc kérdésemet zárszóként. A kínaiak.
Ne, már. Oké, okay. Ez tényleg zárszó, mert
a kínaiak nincsenek rúgjuk. Ott Litvániában?
Hát figyelj, most aztán már végképp nincsenek. Tehát ezzel a
na, végre egy ország a földgolyón, ahol nincsenek jelen a kínaiak, igen.
Tehát sőt, hát ugye kirúgták a litván diplomaták egy jó részét kirúgták Pekingből, egy részüket olyan gyorsan rúgták ki, hogy az egyik tudósítás szerint még a kisállatokat is ott felejtették, hogyha nem tudták elvinni, mert olyan gyorsan kellett elhagyni a Kínát. Tehát gyakorlatilag talán az egyik legrosszabb kínai kapcsolatokkal rendelkező országról beszélünk az egész unión belül, és meglepő módon még az előző szlovén kormány volt az, aki mellettük nagyon-nagyon szorosan kiállt. És mivel ugye hát itt egy intenzív diplomácia korszakát éljük, tényleg Washingtonon is megkapták ezt a támogatást, hogy ebbe a küzdelembe beleálljanak, és azóta is ez így is maradt, úgyhogy a kormányzat ezt külkeményen komolyan gondolja, tovább is viszi, és hát bele is lettek kényszerítve végül ebbe az álláspontba. Tehát mondhatjuk azt, hogy Európa Ausztráliája, Litvánia a kínai kapcsolatok tekintetében.
No, végszónak tökéletes volt. Köszönjük szépen, mielőtt Endre fokozott helyzetbe kerülne. Megköszönjük a mai szakértelmedet, és további munkasikereket kívánunk.
Nektek is, hallgatóknak is köszönöm.
Szervusz, szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel váltottunk nem is oly néhány szót Litvánia bel- és külpolitikájáról.
Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.